kell, mint egyházi esztendőben végig arról elmélkedtünk, hogy hogyan győzhető le a rossz, és egyáltalán hogyan lehet győzelmes életet élni, mit jelent, hogy Isten nem vereségre, hanem győzelemre hívott el bennünket, és a vezérigénk a Római Levél 12. részének a 21. verse volt, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. De aztán átléptünk az új egyházi évbe, és hát szűk 3 hét választ el bennünket a 2 karácsonytól, 2. adventi vasárnapunk van, és mint tudjuk, advent eljövetelt jelent, és az eljövetel pedig várakozás előzi meg, ezért advent gondolata össze van kötve a várakozással. Mit várunk? Várakozásunk vajon be fog-e teljesülni? Ma az Isten országáról fogunk elmérkedni keveset, hogy mi az, eljön-e az Isten országa, amiért imádkoztunk is a mi atyánkban, az Úr imádságában, jöjjön el a te országod, ezt imádkoztunk. Mit imádkoztunk ennek az imádságnak a során? És ezért most Lukács evangélium a 17. részéből olvassunk igét, 17. rész 20. versétől a következőket olvassuk. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöjj el az Isten országa, felelt nekik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, íme itt, vagy íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. Mondta pedig a tanítványoknak, eljön az idő, amikor kívántok látni egyet az emberfiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd néktek, íme itt, vagy íme amott van, de ne menjetek el, és ne kövessétek, mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. De előbb sokat kell néki szenvednie, és megvettetnie a nemzetségtől. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót, Sodomából tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Hát nem túl vidám a vége, különösen ennek a szakasznak a két példa a Biblia első kötetéből, Noé és Lót példája, az egyiken özönvíz, a másikon földrengés és tüzes kénkő, ami elpusztította Sodomát és Gomorrát. De mi először is a szakaszunk első részére vetjük a tekintetünket, és az sem baj, hogy kifutunk az időbe, és ezzel a nagyon szomorú véggel nem marad időnk foglalkozni, hanem megnézzük azt, hogy mi is ez az Isten országa, ami Jézus szavai szerint nem szemmel láthatólag jön el. Ennek az egész beszélgetésnek az előzménye az, hogy Jézushoz jött 10 beteg férfi, akiket leprásoknak mond a Biblia, és Jézus ezeket a leprásokat meggyógyította. Jézus nem csak vándortanító volt, hanem gyógyító is. Többször említettem már, hogy a templom körül szolgálók, papok feladata az is volt, hogy gyógyítsanak, betegségeket felismerjék, és így a leprának, vagy az ahhoz hasonló betegségeknek a felismerése is az ő dolguk volt. És egy-két esetet kivéve ebből a betegségből mégsem tudtak senkit meggyógyítani, pedig a Bibliában egy hosszú fejezet beszél arról, hogy hogyan kell felismerni ezt a betegséget. Nagyon érdekes, hogy a bőr felületen való elváltozásban megjelenő szőrszálnak a színét kell megnézni. Tehát nem azt kell megvizsgálni szőrszálhasogató módon, hogy az illető betege, hanem hát, ha nem beteg. És ez ilyen aprólékosan, szinte nagyítóval kellett megvizsgálni. És Józsu fejezet szól arról, hogy mi történik, ha valaki meggyógyul ebből a gyógyíthatatlan betegségből, hogyan kell galambot áldozni, forrásvíz felett szabadon engedni a galambot, annak jeleként, hogy micsoda nagy dolog meggyógyulni egy ilyen szörnyűséges betegségből. Szóval, hogy van gyógyulás, az benne lóg a levegőben, hogy úgy mondjam, és miután nem tapasztaltak évszázadokon át ilyen esetet, amikor szükség lett volna erre a papi vizsgálatra, ezért megfogalmazták, hogy ez egy olyan probléma, amit majd, ha a Mesiás megérkezik, akkor ő fogja tudni ezt a betegséget gyógyítani. És az előző szakaszban arról olvashatunk itt Lukács evangéliumában, hogy 10 bélpokos férfi, mondjuk így, hogy megvolt a minnyen, valóban egy közösség, amelynek a közös akarata mindenképpen Isten előtt is számított, ment Jézushoz, Mester, könyörülj rajtunk, mondták, és Jézusnak megesett rajtuk a szíve, és azt mondta, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és míg oda mentek útközben, megtisztultak. Ez hívja elő a kérdést, hogyha ilyen gyógyulás történt, tényleg meggyógyultak ezek az emberek, akkor közel lehet Isten országa, és most egyáltalán nem provokatív céllal egy farizeus, egy buzgó, vallásos ember, nem kell róluk olyan negatív dolgokat gondolnunk, mint amivé a keresztény szóhasználatban lettek a farizeusok, egyáltalán nem voltak képmutatók, csak ha egy farizeus képmutató volt, az nagyon feltűnt, mert nem illett a farizeusoknak képmutatónak lenni. Pál maga is arra hivatkozik, hogy én is farizeus vagyok, nem azt mondja, hogy voltam, hanem most is az vagyok. Ez egy nagyon buzgó vallási irányzat volt, nagyon erélyesen ragaszkodtak Isten törvényeihez, és egyáltalán nem provokatív céllal megszólítja Jézust egy farizeus, és azt kérdezi, hogy mikor jön el az Isten országa. És akkor már is benne vagyunk abban, amit a mi atyánkkal kapcsolatban is felidéztem, vagy Jézus boldog mondásaira is hivatkozhatnék, boldogok a szegények, vagy lelki szegények, mert övé a mennyek országa, vagy Isten országa. Ez a kifejezés körülbelül 100-szor fordul elő az Új Szövetségben, és ez is mutatja, hogy mennyire foglalkoztatta az embereket ebben az időben az Isten országa. Miért foglalkoztatta őket? Azért, mert Izrael már jó régóta elveszítette a függetlenséget, azért is, inkább így mondanám. Elveszítette a függetlenségét, a Szíria provincia része volt ebben az időben, olyan helytartók uralkodtak, kiskirályok felette, akik megkeserítették a nép életét, szigorúan korlátozták szabadság jogaikat, és semmi másra nem voltak tekintettel, csak saját anyagi és hatalmi gyarapodásukra. És ilyen helyzetekben az emberekben az Isten országa utáni vágy elleni erővel tör fel. Tessék közelebb jönni, van még ülőhely nyugodtan. És ezért itt kell kezdenünk, hogy mi is ez az Isten országa. jó régóta van ennek előzménye a Tanakban, a Biblia első kötetében, amit a keresztények Ószövetségnek neveznek, ott is előfordul, nem olyan sokszor. Érdekes módon az mindössze 6-szor fordul elő ez a kifejezés, de jelen van. Ott valahogy egyértelműbb volt, hogy az Isten országa az tulajdonképpen maga az ország erez. Az ország, szokták ma is használni ezt a kifejezést. Isten kinézett magának egy kicsi birtokot, kis tuszkulánumot ezen a földön, és oda helyezte a nevét, kinézett magának egy kicsi népet, akit úgy kedve volt mindenkinek bántani, a saját népének tekintette, és pont ő rájuk bízta igényit, törvényeit, a róla szóló hitnek a legérdekesebb formáját, ami nem alakul át kézzel tapintható és földi fogalmakkal meghatározható valósággá. Az Isten, akit nem látunk, akinek a nevét sem mondjuk ki igazán, mégis valahogy jelen van a mi világunkban, és megpróbálja azt a maga törvényeivel, mint teremtő, mint mennyei atya irányítani, anélkül, hogy korlátozná benne az embernek a nagykorúságát. És ez a legkülönösebb abban az üzenetben, amit ezen a kis népen keresztül a világnak küld a mindenható, hogy tudnélik, Isten országa ott van, ahol az isteni elveket az ember, aki a Földön nagykorú teremtményként irányítja a dolgokat, megvalósítja. És minden ellentétes ezzel az Isten országával, ami önző, ami elveszi a másiknak az életterét is, ami csak egyesek számára teszi élhetővé a világot, csak egyesek szempontjaira van tekintettel, másokére nem. Isten országa ott van, ahol szabadság van. És a szabadságnak az a furcsa formája, amiről Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes, aki felhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt. Esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Most éppen ezért nem tudjuk eldönteni, hogy mi igazak vagyunk-e, vagy hamisak, mert a mi kertünket is megáztatta az eső, nagyon örülünk neki, de szerte az országban mindenkinek a kertjét, ellenségén kertjét is megöntözte az eső. És azt mondja ott Jézus, hogy ez a tökéletesség, az isteni tökéletesség, hogy még a velünk szemben álló emberek számára is ugyanazokat a feltételeket és áldásokat kívánjuk, s a rajtunk múlik, biztosítjuk. Ahol nem ez történik, ott nincs Isten országa. Ott nincs az isteni elvekhez való igazodás. Isten országa nem szemmel láthatólag jő, elmondja Jézus, mert Isten országa ti bennetek van. Az a görög kifejezés, amit szó szerint így lehet fordítani, hogy bennetek, az a kifejezés úgy is fordítható, hogy köztetek. Mind a kettőnek van értelme, és nem is lebecsülendő komoly értelme. Az Isten országa nem tud megvalósulni, ha bennünk nincsen Isten országa. Ha valami olyasmi történik, mint a Jézus megkísértésének a történetében. Ugye a harmadik, a legdurvább kísértés, amikor Jézus a pusztában bőjtől 40 napig Izsák bácsi Jeremiás testvérünk már túl van a felén, ennek az időnek attól tartok, hogy ő is 40 napig akar bőjtölni. Hát ez úgy nagyjából az emberi teljesítő képességnek a határa, és pláne ilyen idegben nagyon nehéz dolog ez ott, meg a nagy melegben ugyanilyen nehéz volt, mert nagy a testnek a vízvesztesége is ilyen időszakban. De nem erről akartunk beszélni, hanem arról, hogy a harmadik kísértése Jézusnak az, hogy megjelenik előtte a sátán, és azt mondja, hogy neked adom az egész világot, ha leborulva imádsz engem. Milyen nagy kísértése ez az embernek, és milyen sokan lépre mentek, és választották ezt az utat. Hatalomért mindent, bármit, ördög imádattal is, és úgy könnyebben megy. Nincsenek szabályok számomra, csak a siker van. Bármit lehet, hogy megszerezzem a hatalmat és megtartsam. És Jézus azt mondja, távozz tőlem sátán, mert megvan írva, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Vagyis a szolgálat, akár a politikában, akár a családban, akár a hivatásban. Alapvető kérdés, hogy szolgálni akarok-e, vagy uralkodni. Az Urat szolgálom akkor, amikor az ő elvei szerint végzem a dolgomat, és adok teret mindazoknak, akik körülöttem élnek. Lehet másképpen, lehet ördögimádó módon, csak a saját érdekeimre koncentrálva. Nincs Isten országa ott, ahol belül nincsen meg Isten királyi uralma, mert így szokták fordítani azt a görög kifejezést, a bazileát, Isten királyi uralma. Vajon uralkodik-e bennem, anélkül, hogy lépésről lépésre diktálna nekem. Ha belül van az Isten országa, ha belül van a mérték, ha követem ezt az értéket, bármi történik is, akkor változhat a világ. Változhatnak a dolgokhoz való viszonyulások. Lehetek én alul, lehet az én érdekem háttérben, akkor is működik ez a belső mérték. Ha Izrael megszállja a római hatóság, akkor is, ha belül szabadság van, ha Isten országa van a szívben, akkor legalább abban a szűk körben, ahol az ember él, és ez a lényeg, ott megvalósul az Isten országa. Lehet tehát ilyen dupla elnyomásban, mint ami akkor volt ott Izraelben, az Isten országát megvalósítani. Valamikor a 70-es években nagyon erős atomellenes mozgalom volt ráférni a világra, most is nukleáris fenyegetettség közepette. Láttam egy kis matricát, amit valaki kiragasztott az ajtajára, a velem korúak emlékezhetnek még erre a matricára, és akár és az volt rajta, hogy atommentes övezet. Valaki a körúton, a harmadik emeleti lakásának az ajtajára kiragasztotta, hogy ez itt atommentes övezet. Innen mi nem lövünk atomtöltető rakétát senkire, és ide ne lőjenek, mert nem állunk harcban senkivel, nem jelentünk fenyegetettséget a világ számára. Tehát Isten országa nem csak ti bennetek, hanem ti köztetek is lehet ilyen értelemben, hogy nem ennek a világnak az erőszakos törtetését akarjátok megvalósítani, hanem valami más. Lehet, hogy ez úgy általában szokatlan ezen a világon, de lehetséges Isten országát, a békének, az áhított állapotát, amiben békességben élünk mi is, és békén hagyunk másokat is megvalósítani. De más oldalról nézve, mi is az az ország, amiben csak keskeny úton lehet eljutni, és szoros kapun át lehet belépni. Menjetek be a szoros kapun, mondja Jézus. Járjatok a keskeny úton az igazságnak az ösvényén. Ez az a világ, ami mindig szemben áll az ember önző vágyával. Nem azért, mert megértő volnék az emberi gyarlóságokkal szemben, de mert valóban ez az igazság. Az ember teremtettségénél fogva önző lény. Amikor a gyerek mindent a szájába akar dugni, és így ismerkedik a világgal, akkor ez is egy kicsit erről szól, és egyáltalán nem kell bántani, elítélni, mindjárt így tettünk, különféle dolgokat dugtunk a szánkba. Minden birtokolni akartunk. És ebből az önzésből fakad minden olyan potlásunk, úttévesztésünk, ügyetlenségünk, amit a Biblia bűnnek nevez. Az ember bűnös, de szeretetre méltó. Az ember eltévedt, de útba igazítható. Az ember önző, de nevelhető, és egy új út mutatható neki, ez a bizonyos keskeny út, amiben az Isten szeretete bontakozik ki a világ iránt, amely szintén nem az önzésről szól. Ha megpróbáljuk valahogy meghatározni, hogy ki is lehet az Isten, nem fog nekünk úgy sikerülni, mint az egyházi törvényt alkotóknak. Még annak idején, amikor én is képviselő voltam, akkor is már a 90-es évek elején próbálkoztak ezzel ugyanazok, akik most az új egyházi törvényt megalkották. És akkor is ezen vitatkoztunk az Emberi Jogi Bizottságban, hogy nem lehet meghatározni így, pláne földi emberi törvényekben, de ha egy kísérletet tehetek, akkor azt mondom, hogy Isten az, akinek élete van önmagában, nem kapta senkitől, és nem veheti el tőle senkit, de nem önmagáért él. Mondjuk így, hogy innen a földről nézve nem értelmezhető, és nem elfogadható az az isteni lét, amely szeretetének nincsen tárgya. A teremtés története is ezért olyan kedves nekünk, mert a nagy sötét mindenségbe, ami számunkra felfoghatatlan, az Isten elkezd gondolkodni és beszélni magában, megszólítani a semmit, és abból kibontakozik végül ez a gyarló ember, akik mi vagyunk, akiket az Isten szeretett akkor is, hogyha ezek az emberek szemben állnak vele, tagadják őt, vagy nem akarják az ő értékeit követni. És ez az, amit nehezen ért meg az ember. Micsoda szeretet az, amely viszonzás nélkül is működik. Micsoda szeretet az, amely az ellenségre is kiárad. Micsoda szeretet az, amelyben semmiféle irítség és önös érdek nincs. Olyan jó megtapasztalni mégis mindenek ellenére. Tehát a nagy kérdésünk az, és lassan az időm végére érek, milyen szerencse, hogy nem kell szegény Noéval és Lóttal foglalkoznom, és azon, hogy milyen fenyegető felegek gyűlnek a világ felett. Az igazi nagy kérdés az, hogy bennünk van-e az Isten országa, ami nem szemmel láthatólag jöv el. Hogy ott vannak-e az isteni mértékek, ott van-e ugyanaz a szemlélet, amely elfogad, szeret, bátorít, biztat, támogat, sőt, nincsen nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért, például Jézus története, és azon kívül pedig az Isten országa ti köztetek is van, vagyis benne van a világban, és lehet hozzá csatlakozni. Lehet mindenek ellenére az Isten országának szabályai szerint élni, amelyek soha nem emberellenesek, soha nem a gyöngék, a kiszolgáltatottak ellen vannak. Igen, ezért az Isten országáért érdemes küzdeni. Voltak idők a történelemben, amikor mindenképpen úgy látták emberek, hogy ezért fegyverrel is lehet küzdeni. Nagyon sok furcsa földi Isten országa próbált létrejönni, ha már említettük Izsák bács Jeremiás testvérünket, aki mennonita, akkor meg kell említenem, hogy a reformáció korában párhuzamosan az evangélikus és református irányjal, vagy az anglikánnal egy negyedik irány is elindult, ez pedig az anabaptistáknak, a baptistáknak az irány vonala, a Münsteri köztársaságról biztos hallottunk, két tűz közé kerültek ezek a reformátorok, akik legfőképpen az Isten országához csak felnőttként csatlakozók döntésében hittek, és ezért a felnőtt keresztséget hirdették. De amikor ezt megpróbálták megvalósítani a Földön, akkor ugyanolyan erőszakos dolgok sültek ki ebből, mint minden földi hatalomból. Halállal büntetni a másként gondolkodást, erőnek erejével kikényszeríteni az evangéliumi szegénységet, Isten országát építeni úgy, hogy nem belülről fakad, hanem törvényekkel. És akkor jelent meg egy holland katolikus pap, reformációban érintett katolikus pap, egy bizonyos Menno nevű holland pap, aki nem akarta, hogy ilyen erőszakos földi Isten országa jöjjön létre, és mindent félre akar tolni, ami erővel és hatalommal akar a földön isteni rendet létrehozni. Ha ez volt a botrány oka, ha erőnek erejével akartak embereket víz alá nyomni az új keresztség jegyében, akkor azt mondta, hogy nem szabad, akkor csak öntsük le őket. Nem kell víz alá nyomni azért, hogy az új keresztség nyilvánvaló legyen, és ne történjék semmi, ami erőszakos és kényszerítő erejű, és az ő követői lettek aztán a mennoniták. Nem sokan vannak ezen a világon, mert mindig sokkal nehezebb híveket találni ott, ahol sem a boka, sem a karm, sem a szavak nem csattognak, hanem ahol élhető világot akarunk, és nem csak a magunk számára, hanem ellenségeink számára is. Azt a kérdést válaszoljuk meg, vigyük el a magunk számára, hogy ott van-e bennünk Isten országa, a mindenki számára szerethető világ, és működik-e köztünk is, tudunk-e hozzá lélekben csatlakozni, áldozatokat vállalni. Amen.